iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Egy egészen apró céggel kell, és több híren keresztül kell foglalkoznunk, ez pedig nem más, mint a Google, ugyanis hát olyasmi történt, amire nem tudom, tehát hogy talán egy következő sci-fi paródia fog valami hasonló módon kezdődni, illetve elsüthetném a való élet a legnagyobb forgatókönyvíró klisét is, de tényleg az történt, hogy egy kis bot, egy algoritmus azt gondolta, hogy hát publikussá tesz egy 2500 oldalas, kifejezetten a kereső optimalizálásra, ami ugye egyáltalán nem a Google egyik legnagyobb bevételi forrása, soha nem is volt az, nem is emiatt jött létre ez a cég, de ezzel kapcsolatban tett egy 2500 oldalas belsős dokumentumot ki a webre, ugyan nagyon rövid időre a GitHubra, de ettől függetlenül azért jó pár embernek feltűnt, hogy hoppá, ez talán egy olyan dokumentum, ami nem volt teljesen szándékos, hogy kikerüljön, és ez nagyon érdekes dolgokat lehet benne találni.
Azt gondolom, hogy egész sokaknak feltűnt már, hogy az elmúlt években hogyan változott meg a keresés, hogyan változott meg a keresési találatok rendszeredése a nagy kereső szolgáltatásokban, és erre egész tanulmányok is születtek, pontosan azzal az eredménnyel, hogy többé-kevésbé, de sokat romlott a keresési élmény az elmúlt években, és ennek egy dolog a fő oka, az úgynevezett kereső optimalizálás, mert hogy egész komoly iparágak épülnek arra, hogy hogyan lehet a legoptimálisabban felkészíteni egy weboldalt, vagy bármilyen webes tartalmat arra, hogy a Google találat lista előkelő helyén landoljon az adott tartalom, még akkor is, ha nem éppen releváns, vagy nem a legfontosabb, vagy nem a legjobb információforrás az adott kérdésre, az adott keresési kulcsszavakra. És ezt egyébként nyilván a Google nagyon vehemensen tagadja, de a most kiszivárgott 2500 oldalnyi dokumentum több ponton is igazolja, és ebből voltak azért egész szép szemezgetések, ez a dokumentum már nem elérhető hivatalosan, viszont amit nagyjából így mindenkinek sikerült, hogy a nagyobb kereső optimalizálással foglalkozó szakembereknek, illetve különféle magazinoknak sikerült összeszedni, azok alapján az látszik, hogy a Google egyrésztről masszívan gyűjti a Google Chrome felhasználói adatait, és használja arra, hogy osztályozza a weboldalakat, illetve különféle módon rangsorolja azok működését, vagyis azt nézi, hogy mi történik azután, hogy mondjuk kattintunk egy weboldalra, mennyi ideig maradnak az adott felhasználók a weboldalon, tovább kattintanak egy másik weboldalakra, és ezek mind ugye a Chrome a világ legismertebb és legnépszerűbb böngészője, mint forrás árrendelkezésére a Google-nek, és mindezen felül azért olyan apróságok is napvilágra kerültek, miszerint a cég egyfajta fekete és fehér listát üzemeltet, vagyis hogy ezekre helyezi fel a különféle weboldalakat és a weboldalak által használt modulokat, annak értelmében, hogy mennyire ajánlja ezeket az ő keresője, de nem derült ki egyértelműen, hogy ez a rangsorolás, ez milyen elvek és milyen feltételek szerint készül, de nagyon úgy néz ki, hogy elég erős a nyomás a kereső optimalizáláson, tehát minden inkább azon múlik, hogy milyen kulcsszavakat, milyen elrendezésben és hogyan használnak ezek a szakértők, ezek a SEO szakemberek, és egyre kevésbé számít az, hogy valójában milyen tartalom van a weboldalakon. Akkora üzletág lett ez a terület, hogy a keresési élményünk sem a mesterséges intelligenciával, sem bármi nemű felhasználói tudatossággal nem javulni fognak, hanem még romlani is a következő időszakban. Esélyes, hogy egyre több felhasználó fogja azt érezni, hogy semmi értelme tovább használni a Google keresőt.
Nekem a kedvencem az egészben, amit te is említettél, hogy nagyon-nagyon sokáig hallottuk, hogy milyen kis tippek, trükkök vannak az őskorban, ugye be kellett fehér alapon, fehérrel másolni a szöveget, hogy a Google értse, hogy mi van ezen az oldalon, és egyre okosabb lett, egyre azt hallottuk, hogy jaj, hát most már csak a tartalom, csak a content számít, minél minőségibb tartalmat csinálsz, minél kevésbé duplikálod a tartalmaidat, veszed át máshonnan, vagy ismétled meg a saját cikkeidet, blogbejegyzéseidet, stb. Annál jobbra fog értékelni a Google, és közben kiderül egy ilyen belső dokumentációból, hogy igazából, ha valaki nagyon ügyes és ismeri az új trükköket, akkor egészen gyér és gyatra minőségű tartalommal is előre tud ugrani a Google keresésekben, ami ugye azért fontos, mert ez is egy statisztika, nem nagyon szokott az ember 3-4 lapnál tovább, sőt az is ritka, 3-4 oldalnál tovább menni a Google keresési találatokban, holott lehet, hogy a 12. oldalon, egy kevésbé jó SEO-zott oldalon ott van az, amire igazán vágyik, és amit igazán szeretne megtalálni, mint ahogy az is biztos, hogy a jövőben az AI sem lesz túl nagy segítségünkre, egészen konkrétan a Google-féle AI sem lesz túlzottan nagy segítségünkre abban, hogy hogyan és mit fogunk találni majd a weben, mert hogy nyilvánvalóan most ez a kiszivárgott dokumentum azért ott pihen egy-két SEO és egyéb keresőmarketing szakértő számítógépén, és majd jönnek belőle a cikkek, de vannak, amivel mi is tudunk szembesülni, már azok, akik találkozhattak már hivatalosan az úgynevezett AI által összefoglalt keresési találatokkal, ahol egészen elképesztő dolgokat művel az az AI algoritmus, amit mi a Petivel az iFaterben a második legjobbnak gondoltunk, és eddig úgy tűnt, hogy valóban az, döbbenetes, hogy milyen eredményeket, hogyan szedi össze egybe az információkat, és milyen válaszokat ad a Google-féle Gemini.
Senki ne lepődjön meg, hogyha még a napokban is találkozik olyan jelenségekkel, miszerint a Google AI azt javasolja számára egy ilyen kereső összefoglalóban, vagy kérdésre adott válaszban, hogy adjon mondjuk ragasztót valamilyen recepthez, valamilyen ételrecepthez, vagy adott esetben ugorjon egy hídról, illetve persze az, hogy bogarak élhetnek az emberi testben, és ez teljesen normális, mert hogy az AI ilyeneket válaszolt nemrégiben, és tele van az internet most éppen azzal, hogy milyen őrült ötletei vannak a Google mesterséges intelligenciájának, és bár a cég kiadott egy közleményt, melyben elismerik, hogy előfordulhatnak pontatlan és nem épp segítő válaszok, azonban folyamatosan azon dolgoznak, hogy nyilván ezeket a válaszadásokat pontosítsák és javítsák, ahol esetben pedig pont az a helyzet, hogy hát nem is annyira ügyesen, de kikerülték a válaszadást, amikor felvetődött a kérdés, hogy vajon miért javasol ilyen őrültségeket a Google AI, és hogy milyen módon tanítják ezt a rendszert, hogy ilyen furcsa válaszadásokra bírják rá a felhasználók egészen egyszerű kérdésekkel, és emlékezzünk rá, hogy pár évvel ezelőtt volt botrány abból, hogy a Microsoft a saját mesterséges intelligencia kezdeményezését, és igazából akkor még csak chatbotnak hívták ezeket, szóval a saját kis botját ráengedte, szabadon engedte a Twitteren, az akkor még Twitternek nevezett közösségi rendszerben, és hát egészen szélsőséges nézeteket kezdett el hirdetni ez a rendszer, nagyjából 2 héten belül. Itt is valószínűleg arról van szó, hogy rossz szűrési megoldásokkal válogatja ki az AI a hasznos válaszokat a haszontalanoktól, és nem, hogy véletlenül benne maradnak rossz válaszok, hanem mintha néhány rossz válasz, vagy néhány furcsa tanács kifejezetten direkt benne maradna ebben a rendszerben. Minden azon múlik egyébként, vagy legalábbis nagy részt azon múlik minden, hogy milyen adatbázisból dolgozik egy mesterséges intelligencia. Gondoljunk csak arra, nem régiben volt hír, hogy a Reddit nevű hatalmas közösségi információforrás és fórum is mesterséges intelligenciák tanítását fogja majd szolgálni. Kétlem, hogy ez egyébként a Redditről érkezne, ez az információhalmaz, bár ugye semmi sem kizárt, ugye eleve a Google egy szép összeget fizet a közösségi szolgáltatónak azért, hogy a kommentekből tanulhasson a mesterséges intelligencia. Ha mégis onnan érkeznének ezek az információk, akkor egyértelműen azzal van probléma, hogy hogyan szűri és válogatja azokat a Google.
És ha már az egyik oldalon arról beszélünk, hogy egy kicsit visszafogja a mesterséges intelligencia szabadon engedését, az egyik cég, ugye jelen esetükben a Google, aki azt mondta, hogy jó, azért megnézzük, hogy ez az EMI zanzásított kis szösszenetek, amikről az előbb beszéltünk, azok, akkor hogy kerüljenek ki, és ezeknek még utána nézzünk. Addig a másik oldalon az OpenAI éppen, hogy belehúzott és egyen nagyobb sebességre kapcsolt, ugyanis elkezdte egy új, még okosabb mesterséges intelligencia tanítását az OpenAI. Szakértők azt gyanítják, hogy ez lesz majd a ChatGPT-5, ami most már azért nem biztos már, mint hogy a számozás és hogy az a számozás változik, mert ugye azzal, hogy nemrégiben ingyenesen elérhetővé tette a ChatGPT 4.0-t, egyrészt szakított ezzel a klasszikus számozással, hogy 3.5, 4, 4.1, stb., ami mondjuk megszokott így a szoftververziók esetében, másrészt pedig maga a fizetős Pro ChatGPT 4, ha mondhatjuk így, bármint hogy az a Pro verzió, az is sok-sok frissítést kapott menet közben, tehát valahol elmaradt a ChatGPT 4.1, 4.2, 4.5, de maradjunk egyelőre annyiban, hogy nem tudjuk még a nevét, de hogy ez az új mesterséges intelligencia algoritmus, amit most elkezdett tanítani az OpenAI, az a fejlesztők szerint is ugrás lesz ahhoz képest, amit most tud, és ugye nemrégiben számoltunk be arról, hogy elég ijesztő már az is, amit most tud a ChatGPT 4.0 és annak nagy testvére a fizetős 4, úgyhogy ismerve a sebességét ezeknek a fejlesztéseknek, egészen biztos, hogy idén még hallani fogunk arról, hogy a valószínűleg ChatGPT 5 mit fog tudni, mint ahogy arról is hallani fogunk, hogy Elon Musknak nem annyira nagyon jó most lenni, már hogyha arról van szó, hogy szeretnék megkapni a pénzünket, és mi Elon Muskok vagyunk, és kiderül, hogy igazából egyetlen egy saját cégünkkel sincs minden rendben, pláne tőzsdei szempontból.
Sokat foglalkoztunk már ugye az Elon Musk-féle cégekkel, és nemrégiben arról is szó volt, hogy hogyan próbálja Musk a saját AI-re építő, vagy AI-t fejlesztő vállalatát feldomingolni éppen. Arról mostanság viszonylag kevés hír jelent meg, hogy a Tesla pénzügyi eredményei mennyire rosszak és mennyire romlanak. Pontosan ennek kapcsán érkezett most egy újabb kis érdekes szösszenet a tőzsdei hírek közül, mert hogy bennfentes kereskedelemmel vádolja egy befektető Elon Muskot, ami azt jelenti, hogy 2022 év végén a vád szerint 7,5 milliárd dollárnyi részvét adott el ugye a tulajdonos. Ez tény, az viszont már a vád része, amit bizonyítani kell, hogy nem így történt, hogy az előtt történt ez a hatalmas értékű eladás, mielőtt nyilvánosságra került volna, hogy milyen rossz teljesítményt nyújtott a cég az elmúlt évben, tehát mennyire lecsökkentek a gyártási és eladási számok. Tehát még mielőtt visszaesett volna a részvény értéke, a Musk azzal, hogy gyorsan a saját belső információinak köszönhetően, nyilván egy amivel cégtulajdonosról beszélünk, megszabadult a részvényektől, ezzel pedig megelőzött mindenki mást, aki menekülni szeretett volna ebből a szituációból, vagy adott esetben csak csökkenteni az őt ért kárt, és hát nyilván ennek megfelelően azért ezt egyik tűzde szervezet, vagy egyik tűzdei hatóság sem nézi jó szemmel, úgyhogy ezek igen komoly vádak. És emellett azért nyilván van még pár apró cseprőbb probléma is Musk cégeivel, de az amerikai hatóságoknak nem csak ezekkel kell majd foglalkozniuk, nem csak ezekkel foglalkoznak mostanság, többek között például egy másik híres vállalat, aki annyira eddig nem volt botrány cég, de most már könnyen lehet, hogy azzal válik, is képbe került nemrégiben a tech hírek világában, ugyanis a DJI-ról az a hír jár, és ezt már saját maguk is megerősítették, hogy nagyon-nagyon nagy esélyekkel még a végén ki is tilthatják őket a teljes Egyesült Államokbeli piacról, úgyhogy ők is felkerülhetnek arra a híres tiltólistára, amely több kínai vállalatot már magába foglal. Emlékezünk csak ugye a Huawei-re, és arra, hogy ez milyen mértékben érintette őket, vagyis, hogy sem kereskedni nem tudnak az amerikai piacon, sem amerikai vállalatokkal nem tudnak szerződéseket kötni. Adott esetben nem csak mint beszállító, hanem ők maguk sem tudnak majd olyan technológiákat rendelni, vagy használni, amelyeket az Egyesült Államokban jegyzett cégek birtokolnak vagy licenszálnak.
Nyilván erről majd beszámolunk, hogyha éppen ez alakul, de jól látszik az ijegység a DJI részéről, ugyanis egy kisebb fajta mozgalmat indított arra vonatkozóan, hogy a saját usereit egy kicsit feltüzelje, hogy ez bizony-bizony nekik majd nagyon rossz lesz, tehát azoknak is, akiknek már DJI drónjuk van, nyilvánvalóan a jövőbeli vevőket meg konkrétan ellehetetlenítés, adott esetben majd nem lehet a polcokon egyetlen egy DJI drónt sem kapni. Meglátjuk, erről biztos, hogy be fogunk számolni, mert azért ez megint egy olyan fajta lépés az Amerikai Egyesült Államok részéről, ami nagy visszhangot fog kelteni, és amit egész biztosan az Európai Unió is nyitott szemmel fog nézni, és ha már Európai Unió, és ha már szabályozás, akkor kicsit át is kanyarodunk a fő témánkra, azzal, hogy ugye nemrégiben mi is beszámoltunk arról, hogy nyitottá válik az Apple Store, mármint abból a szempontból, hogy nem csak az Apple saját alkalmazásboltjából nagyon zár és nagyon szigorú szabályokkal ellátott alkalmazásboltjából vásárolhatunk majd appokat, és ez pontosan azért van, mert az Európai Unió azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy no, ez egészen biztosan nem lesz így, és idén ez életbe is lépett, és vártuk azt, illetve nézegetjük mi is a híreket, hogy ki lesz az, és hol lesz az az első olyan rés, ami majd belép erre a piacra, és úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon sokat nem is kellett rá várni, hiszen pár héttel azután, hogy elérkezett az az iOS verzió az Európai Uniós almás eszközökre, ami már megengedi a külső áruházból való vásárlást, megérkezett az Aptoid, ami a világ egyik legnagyobb független alkalmazásboltja, eddig ugyan érthető okokból Android fronton tevékenykedett, de most úgy látszik, hogy bizony-bizony ő lesz az első, aki az iOS applikációkat is forgalmazni fogja, egy pici csavarral, mert azért itt neki egyrészt be kell tagozódnia és igazodnia kell az Apple azon szabályai az, hogy hogyan és milyen módon kerülnek majd azok a díjak és egyebek, és egyetlen azok az alkalmazások az Apple-ön keresztül és az Aptoidon keresztül a különböző felhasználó gépeire, másrészt pedig arról, hogy ez mibe kerül magának az Aptoidnak, harmadrészt pedig arról, hogy ez mibe kerül a usereknek, és legfőképp a fejlesztőknek. Tehát egyelőre most úgy néz ki, hogy nem a világ legnagyobb alkalmazásboltjáról beszélünk, mindösszesen 10 játékkal indul az Aptoid App Store, amiben a passziász és hasonló nem túl nagy hívószavakkal és nem túl nagy rajongói körrel ellátott játékok kerülnek, de minden esetre ő az első, ezt elmondhatja, illetve azt is nyilatkozták, hogy már több tucatnyi játéknak, és ez egy fontos kitétel, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy játéknak a fejlesztése és portolása folyik, úgyhogy elindult az a fajta app háború, amely egy Európai Uniós szabályozás eredménye, és amiről bővebben a következő blogban fogunk beszélni, hogy ez mit jelent nekünk, mit jelent az Apple-nek, és mit jelent a felhasználóknak.